Raymond Chandler, Kedvesem, Isten veled. 9. kazetta, első sáv. Ha a szövetségi rendőrséghez kerül az ügy, rengeteg segítséget kapunk. Azt állította, hogy orvosdoktor, mondtam. Rendel vállat vont. Lehet, hogy valamikor az volt. Lehet, hogy sose ítélték el. Van például egy most is praktizáló orvos Palm Springs közelében, 5 évvel ezelőtt Hollywoodban azzal vádolták, hogy kábítószerrel kereskedik. 7 centség, hogy bűnös volt, de közbelépett a protekció. Megúszta. Furdalja még valami az oldalát? Mit tud mondani Brunettről? Brunett játékkaszinókat üzemeltet. Rengeteg dohány bezsebel. Mégpedig játszva. Hát jó, mondtam, és készültem felállni. Ez észszerűen hangzik. De semmivel se visz közelebb bennünket ahhoz az ékszerrabló genghez, amely megölte Mariot. Mindent nem mondhatok el magának, Merlau. Nem is várom, mondtam. Most jut eszembe, hogy mikor másodszorra jártam Jesse Floriannél, elmondta, hogy valamikor Marioknél volt szobalány. És ezért küldözgette neki a pénzt Mario. Talált valamit, ami ezt alátámasztaná? Igen. Köszönő leveleket Mario bankletétjében. Nem győz betelni a hálálkodással. Úgy látszott, hogy rövidesen kijön a béketűrésből. Remélem, most már hazamegy végre, hogy a saját dolgával törődjön. Szép tőle, hogy így megőrizte a leveleket, nem igaz? Lassan fölemelte a tekintetét, végül a fejem bugján állapodott meg. Aztán lebocsátotta a szemhéját, és iriszének csak a fele látszott ki. Hosszú 10 másodpercig nézett így rám. Aztán elmosolyodott. Aznap elképesztően sokat mosolygott. Felérte az egész heti készletet. Erről is van egy elméletem, mondta. Hülye dolog, de hát milyen az emberi természet? Mario olyan környezetben élt, ahol állandóan veszélyek fenyegették. Minden gazember szerencsejátékos, többé-kevésbé, és minden szerencsejátékos babonás, többé-kevésbé. Azt hiszem, Jesse Florian volt Mario kabalája. Amíg gondoskodik róla, semmi baj nem érheti. Körülnéztem, a rózsásfejű bogarat kerestem tekintetemmel. Az iroda 2 sarkát már kipróbálta, s most méladbúsan a 3. felé iparkodott. Oda léptem hozzá, fölszedtem a zsebkendőmbe, és visszavittem az asztalhoz. Nézze, mondtam. Ez a helyiség 18 emelettel van a föld fölött. És ez az apró bogár ezen a hosszú úton felmászik ide, csupán azért, hogy jó barátra leljen én bennem. Ő az én kabalám. Óvatosan belegöngyöltem a bogarat zsebkendőm puha részébe, és zsebre tettem. Rendelnek majd kiesett a szeme. Mozgott a szája is, de hang nem jött ki rajta. Kíváncsi vagyok, Mario kinek a kabalája volt, mondtam. Nem a magáé, pajtás. Fanyar volt a hangja, hidegen fanyar. Talán a magáé se. Az én hangom hang volt minden különösebb jellegzetesség nélkül. Kimentem a szobából, és becsuktam az ajtót. Lezúgtam a gyors liften a Spring Street-i bejáratig, és a főbejárati verandán át kisétáltam a városházáról. Lementem néhány lépcsőn a virágágyakhoz. A rózsaszín pöttyös bogarat óvatosan a gyepre raktam az egyik bokor mellett. Hazafelé menet azon morfondíroztam a taxiban, milyen sokáig tarthat, míg újra felmászik a gyilkossági ügyosztály irodájába. Kihoztam kocsimat a bérház hátuljában levő garázsból, és bekaptam valamit Hollywoodban, mielőtt elindultam Bay City felé. A tengerparton ragyogó, hűs, napfényes volt a délután. A 3. utcánál letértem az Argyle bulvárról, és a városházához hajtattam. 32. fejezet. Vacak külsejű épület egy ilyen virágzó városhoz. Valami déli kisvároshoz illett volna inkább, Mississippi vagy Georgia államban. Hosszú sorban csavargók üldögéltek háborítatlanul a kerítés mellett, amely azt a célt szolgálta, hogy az épület előtti gyep, javarész bermudai fű el ne öntse az úttestet. Háromszintes volt az épület, ódon haranglát díszelgett a tetején, míg benne lógott a harang is. Utoljára az önkéntes tűzoltók tiszteletére húzhatták meg, még a régi szép csámcsogós köpködős időkben. A töredezett gyalogjáró és a homlokzati lépcsősor nyitott kétszárnyú ajtóhoz vezetett, egy csoport kijáró téblábolt körülötte, valami olyan hírre fenték a fogukat, amit a saját hasznukra fordíthatnak. Kivétel nélkül jól tápláltak voltak, pocakkal, óvatos tekintettel, jól szabott öltönnyel és lekezelő modorral. Mintegy 4 hüvelyknyi szabad helyet hagytak, hogy elférhessek közöttük. Belül hosszú, sötét folyósó fogadott, akkor sorolhatták fel utoljára, mikor 1897-ben McKinley-t beiktatták elnöknek. Fatábla jelezte, hol található a tudakozó rendőrségi ügyekben. Egyenruhás férfi szendergett egy kézi kapcsolású házi telefonközpont mögött, amely a faburkolású pult sarkára volt szerelve. Egy ingújra vetkezett civil ruhás nyomozó úgy kidudorodott a stukkere a bordáinál, mint egy biciklipumpa, levette az egyik szemét a kezében tartott reggeli újságról, beleköpött egy tőle 10 lábnyira levő köpőcsészébe, ásított és közölte, hogy a parancsnok irodája hátul van az emeleten. Az első emelet világosabb és tisztább volt, de ez nem jelenti azt, hogy világos volt és tiszta. Az óceánra néző oldalon, csak nem a folyósó végén, ezt olvastam egy ajtón. John Oakes, rendőrparancsnok, bejárat. Belül alacsony fakorlát húzódott, mögötte egyenruhás pasi, két mutatója meg az egyik hüvelykujja segítségével kopogott az írógépén. Elvette a névjegyemet, ásított, azt mondta, majd megnézi, és nagykeservesen keresztül vonszolta magát a John Oakes, rendőrparancsnok, idegeneknek tilos a bemenet feliratú mahagóni ajtón. Visszatért, és kinyitotta előttem a fakorlát kis ajtaját. Haladtam előre rendületlenül. Becsuktam magam mögött a belső iroda ajtaját. Hűvös, tágas helyiség volt, három oldalában ablakokkal. Politúrozott íróasztal állt a szoba hátuljában, éppen úgy, mint Mussolini dolgozó szobájában, úgyhogy az ember kénytelen volt végigsétálni egy terjedelmes, kék szőnyegen, hogy elérhesse az íróasztalt, eközben alaposan megnézték. Oda gyalogoltam az íróasztalhoz. Megdöntött, címtábán ezt olvastam domborított betűkkel. John Oakes, rendőrparancsnok. Gondoltam, talán most már megbírom jegyezni a nevét. Szemügyre vettem az íróasztal mögött ülő férfit. Egy szál szalma se volt a hajához ragadva. Zömök, nehéz súlyú, birkózó külsejű férfi volt, rövidre vágott vörös hajjal, melyen átfénylett rózsaszínű fejebőre. Apró, mohó tekintetű, súlyos pillájú szeme nyugtalan volt, mint a bolha. Ősszínű flanel öltönyt viselt, kávészínű inget és nyakkendőt, gyémántgyűrűt, zakója hajtókáján pedig gyémántberakású dísztűt. Az előírásos díszsebkendő vége valamivel kintebb állt a szivar zsebéből az előírt három hüvelyknél. Húsos markában tartotta a névjegyemet. Elolvasta, megfordította, elolvasta hátát is, amely üres volt, megint elolvasta az elejét, letette az íróasztalra, és rárakott egy majom formájú levélnehezéket, mint ha biztosítani akarná, hogy ne veszítse el. Elém lökte a rózsaszínű mancsát. Mikor újra rendelkezésére bocsátottam, egy székre intett. Foglaljon helyet, Mr. Marlowe. Látom, hogy többé-kevésbé ön is a mi szakmánkban dolgozik. Mi áradban van? Volna egy kis problémám, parancsnok úr. Ha nem sajnálná rá a fáradtságot, egy pillanat alatt megoldhatná. Problémája van, ismételte nyájasan. Egy kis problémája. Megfordult a székén, keresztbe rakta vaskos lábait, és elgondolkozva bámult az egyik ablak felé.